Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát menjünk végig ilyen észlelésekről alkotott véleményed érdekel bennünket, elkezdtek cikkezni, meg hát én magam is természetjáró, meg nyitott szemmel közlekedő emberként egy-két dolgot észrevettem, érdekel a véleményed. Ugye madárvonulás van lassan, ahogy egyre hűl az idő, de ilyenkor meghökkentő módon lehet látni fehér gólyákat, akiknek már ugye rég távol kellett volna. Ilyenkor baj van? Vagy csak a globális felmelegedés miatt nem fáznak és áttelelnek?
Nincsen baj. Tehát itt alapvetően autonóm döntéshozó lényekről van szó. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ugye itt nem pingvinekről vagy sluccokról van szó, hanem röpképes madarakról. Azt tudjuk a megfigyelési adatokból, műszeres adatokból, hogy az teljesen normális, mondjuk, hogy egy veréb méretű madár is képes mondjuk 3-5 napon keresztül folyamatosan a nap 24 órájában repülni naponta több mint 1000 kilométert megtéve. Hogyha egy fehér gólya nem érzi jól magát októberben, novemberben vagy akár februárban Magyarországon, akkor szétnyitja a szárnyát, és 10 óra múlva lent van az Adrián, kellemes körülmények között. Tehát alapvetően ez a fajta áttelelő viselkedés, ez a próbálkozás, ez jellemző az állatokra. Olyannyira, hogy mi ránk emberekre is jellemző, mert hogy mind közöttünk is vannak próbálkozó, kísérletező egyedek, csak mi űrhajósnak hívjuk őket, meg Marco Polónak, meg Kolumbusz Kristófnak, ugye ez mindig így működött. Így tudnak terjeszkedni a fajok. Tehát az, hogy vannak áttelelő példányok, a madarak esetében is, ez teljesen természetes. Most terjed ugye ez a hát még fél információnak sem mondanám, hogy a madarak kézbevétele, befogása, biometriai mérése, tömegmérése hiányában hogyan tudja valaki azt kijelenteni, hogy az aszályos nyár miatt maradnak itthon gólyák, ezt igazándiból nem tudom. Ugye a fehér gólya idei adatok, öltési és vonulási adatok azt mutatják, hogy az idei aszályos nyár a fehér gólyák számára alapvetően nagyon kedvező volt. Uh-huh. Mert hogy ők főleg rovarokkal táplálkoznak, ezen belül is elsősorban egyenes szárnyakkal, sáskákkal, és az idei év az aszály ellenére nagyon jó volt sáskák szempontjából, tehát a kiégett, fehér, sárgult gyepeken iszonyatos mennyiségű sáska volt. Onnan lehet tudni, hogy ez jó év volt a gólyáknak, hát onnan, hogy az idei költési sikerük a 30 év átlagánál jobb volt, és ami még ennél is látványosabb, hogy a fehér gólyák általában augusztus 20-án indulnak el, akkor indul el az őszi vonulásuk, és egy hét alatt elhagyják az országot. 5 vagy 6 évvel ezelőtt volt egy olyan év, amikor úgy alakult az aszály, hogy nem volt jó a sáska termés, és akkor július legvégén, augusztus elejére elhúztak a gólyáink. Idén teljesen normálisan, megszokott módon augusztus 20-a környékén indultak el, tehát egy szó mint száz. Az itthon maradó gólyák száma az elmúlt 15 évben ilyen 6 és 30 madár között alakul. Az átterülő fehér gólyák közül eddig egy tetemet találtak meg. Uh-huh. Egy madár pusztult el, az sem éhen halt. Ezt azért tudják ugye megtenni, mert a fehér gólya a közvélekedéssel ellentétben nem halat eszik és nem békát, hanem rovarokat, illetve a téli időszakban gyakorlatilag kizárólag kisrágcsálókat. Tehát nagyon jól érzik magukat, nem kell elkezdeni őket etetni, meg félteni, mert aztán akkor jönnek azok a szélsőségek, hogy az egész falu napokig hajtja szerencsétlen gólyát, hogy megmentsék.
Igen. Aki köszöni szépen, aki nem kér belőle.
Olyan stresszt él meg, amit egyébként na nem szokott, most, és ettől teljesen igen. rosszul.
Na de most, ami a fehér gólyának jó, az a fekete gólyának nem, mert erről is jöttek hírek, hogy a hazai populációt, ugye egyébként jóval kevesebb fekete gólya van, mint fehér gólya, na nekik viszont nem volt jó a nyár. Ebből mi igaz?
Hát az igaz, hogy a fekete gólya egy specialista madár, és amikor változik a környezet kínálata, a környezet élőhely kínálata, akkor elsőként mindig a specialisták faragnak rá, mert ők egy nagyon szűk környezeti rendszerhez alkalmazkodnak. Ugye a fehér gólya hatalmas termetű madár, sas termetű madár, ennek ellenére az erdőkben fészkel, mégpedig az erdei fáknak az alsó középső harmadában. Tehát az a hihetetlen megfigyelés fordulhat elő a fekete gólyán, hogy az ember szépen ballag egy ilyen ligetesebb erdőben, nagy fák alkotta erdőkben, és egyszer csak szembe repül feje felett egy fekete gólya a nagy fák alatt, a ágai alatt, mert megy a fészkére. Most nem csak az erdőben fészkel a fekete gólya, hanem alapvetően erdőben is táplálkozik. És őre valóban az igaz, hogy a táplálékának a túlnyomó többsége, különösen a költési időszakban, az halakból és békákból áll. Ez azt jelenti, hogy számára csak akkor jók a költési feltételek, hogyha jó esős volt, jó csapadékos volt a tél és a tavasz, az erdei mélyedésekben, az árterületeken nagyon sok helyen áll a víz, és ott a tavasszal a földből, illetve az iszapból felébredő békák tömegével tudnak szaporodni, illetve nagyon fontos számára, hogy legyen tavaszi árvíz. Ugyanis a tavaszi árvíz elönti a
tocsogókat, igen.
Uh-huh. Igen, akkor ugye nem csak víz lesz benne, hanem hal is. És amikor visszahúzódik az árvíz, akkor ezekben a mélyedésekben, töbrökben ott marad a hal, tehát tud táplálkozni. Na most mivel az idei nyárinak mondott asszály már gyakorlatilag egy évvel ezelőtt ősszel és télen elkezdődött, ezért amikor tavasszal hazatértek Afrikából a fekete gólyák, akkor azt látták a párok az ország igen jelentős részén, hogy egyszerűen nem alkalmasak a körülmények költésbe se kezdtek. Uh-huh. Ott, ahol költeni kezdtek, például ugye a Hortobágyi Nemzeti Parkos kollégák ott a Tiszai Tájvédelmi Körzetből tettek közzé adatokat, ott 16 fekete gólya költésből kettő volt sikeres egy-egy fiókával. Ugyanakkor az asszállyal egyik leginkább sújtott homokhátsági Dunatisza közi térségben volt egy olyan fekete gólya kis populáció idén. Annyira rutinosak ott a gólyák, hogy ismerik a homokbuckák között azokat a pici kis tocsogókat, amik idén is megvoltak. És ott az egyik legaszályosabb területen élő fekete gólyák viszont teljesen átlagosan tudtak költeni. Tehát alapvetően erről van szó, de ami a lényeg, és ezt kell megérteni az embereknek, hogy ezeket mi jelzésként tudjuk felfogni, olyan eszközmódszer, amivel vadon élő állatok, mondjuk madarakat állomány szinten, de akár megyei szinten is lehetne ilyen helyzetben menteni, segíteni, nincs, és nem létezik. Uh-huh. Tehát az úgy nem fog működni, hogy akkor elkezdem etetni a fekete gólyát, meg a fehér gólyákat, mert hogy ez további fajkihalást generál, ugyanis amivel etetnénk őket, az az élelmiszerlánc része, humán, illetve állati takarmányként, és hogyha ezt kiveszem, akkor megint csak túltermelésre ösztönzöm a nagyüzemi mezőgazdaságot, és ez a legfontosabb élőhelypusztító faj és egyedszámcsökkentő emberi tevékenység.
No, ha már madarak, akkor azért, aki nyitott szemmel jár, az időnként lát csoportosuló baglyokat is. Ennek a magatartásnak mi a magyarázata így ősszel, és mit lehet kezdeni a baglyokkal? Sokan tartanak a baglyoktól ugyanis.
Leginkább a hörcsögöknek, az egereknek és a pockoknak kell tartani a baglyoktól, nekünk nem. Valóban elkezdődött az erdei fülesbaglyok őszi-téli gyülekezése. ilyen szempontból a faj egyik legjelentősebb telelő területe Magyarország és Szerbia, Horvátország térségében van. Itt telelő erdei fülesbaglyok száma 100 000-es nagyságrendű. És ezek a baglyok természetesen alapvetően nem magyarországi fészkelő állományhoz tartoznak, azok állandók, azok helyben maradnak, hanem nagyon messzi északról, Észak-Európából, de akár Közép-Ázsia térségéből is érkezhetnek hozzánk. Azért jönnek le, Közép-Európába, mert itt a környezeti állapot Nyugat-Európához képest még mindig sokkal jobb, és ami a időjárási háttér, hogy a messzi északhoz képest itt sokkal kisebb, illetve az elmúlt években nincs is igazán hóterhelés. Uh-huh. Tehát, hogyha lejönnek ide, akkor tudnak táplálkozni. Nagyon érdekes a dinamikája, hogy hogyan is helyezkednek el. Ugye amikor ilyen félkilós vekni méretű madarak százai gyülekeznek és telelnek egy helyen mondjuk 4 hónapon keresztül, és mondjuk nem fenyőkön, hanem lombhullató fákon, akkor a környék ragadozó madarai, amik közül nagyon sok szintén északi vendég, tehát például a sasok, illetve akár a héja, az elkezdeni összeszedegetni a baglyokat, mint ingyen kaját. Ezért a baglyok arra jöttek rá, hogy be kell húzódni a településekre, a kis és a közepes településeink számukra legkedvezőbbek, a belvárosi részre. Tehát általában a telelő baglyok mindig a legbelsőbb részen vannak. Nagyon vicces, szinte mindig lehet látni a telelő baglyok fájától templomot, iskolát. Tehát ez mindig bent van a belvárosban. És ide ugyanis nem mennek be a legfontosabb madárragadozói.
Ezért érdekelt engem, hogy miért van ott az a sok köpet ugye ezek igen. alatt, a fák alatt, hogy miért igen. pont ott érzi magát jól, de erre nem gondoltam, hogy maga a bagoly is egy táplálékként szolgálhat a nagyobb ragadozó persze, madaraknak.
Persze. Ráadásul, hát régen vadásztak így, hogy kiraktak uhút, amit utál minden ragadozó madár, meg tolvajmadár, és akkor ahogy támadták az uhút, ezek a ragadozó madarak, ott állt a puskás ember, és lőtte
azt a hitszezet.
Régen ilyen vadász almanakokban lehet igen. ilyet bagjászás néven találni. Ezekkel a baglyokkal, ha szeretjük őket, mert ilyen hasznos és ráadásul védett madarakról van szó, segíthetjük mi az áttelelésüket, vagy itt is ne akarjunk ugyanúgy gondoskodni róluk, mint a gólyákról, vagy egyéb madarakról, mert van egy zavar, hogy melyik azok a madarak, amiket etetni kell, melyik, amiket nem. Cinegéket ugye tutulgatjuk, akkor miért ne tutulgassuk a gólyát vagy a baglyot?
Nagyon köszönöm. Tehát itt akkor ezt tegyük tisztába. Egyetlen egy olyan madár nincsen, amit etetni kellene.
Na, ez nagyon jó. Ezt akkor lehet, hogy még egyszer el kell majd mondanunk
igen,
utána.
Igen. Tehát alapvetően, amikor a modern természetvédelmet 100 évvel korábban feltalálva Hermann Ottoék 1890-től elindították a lakossági madáretetést, akkor a cél az volt, és ma is az, hogy természeti élményhez juttassák a mindinkább városlakó embereket, és hogyha megszeretik, örömet kapnak a madaraktól, akkor talán nem bántják őket. Tehát nem azért etetjük a madarakat, hogy életben maradjanak. Pusztán ökológiai, biológiai megközelítésként, hogyha a madaraknak szüksége lenne arra, hogy egy ember gondoskodjon róluk, akkor a tojásból kikelne a madárfióka és egy felfegyverzett természetvédelmi őr. Na most nem erről van szó, tehát ők önellátók, azért etetjük a madarakat, hogy a közelünkbe csalogassuk őket, gyönyörködjünk bennük, és élvezzük az olyan ökoszisztéma szolgáltatást, mint például, hogy összeszedik a gyommagvakat és a rovarkártevőket télen mondjuk a kéregrepedésből. Tehát nem kell egyetlen madarat sem etetni, etethetjük őket. A telelő erdei fülesbaglyok esetében a legfontosabb dolog, amit megtehetünk és meg is kell tennünk, hogy nem csinálunk semmit, tehát nem zavarjuk el őket. Olyan elképesztő butaságukkal találkozunk, hogy van, aki azért vág ki hatalmas, sok évtizedes fát a kertjéből, mert oda telepednek a baglyok, és jaj, mi lesz? Hát semmi nem lesz. Mit tegyünk ilyenkor? Én azt javaslom mindenkinek, hogy ahogy naponta jön, megy, éli az életét, kanyarodjon el hetente legalább néhány alkalommal arra, és nézze meg ezeket a csodalényeket. Egészen hihetetlen, hogy így láthatunk, ilyen tömegben láthatunk baglyokat, és egyébként pedig örvendezzünk, mert most gondoljunk bele, egy bagoly megeszik egy nap 3-4 mezei pockot, és itt vannak ezek a baglyok nekünk számolások alapján olyan 12-16 ezer madár.
Hát azt szorozzuk fel akkor a mezei pockokkal, meg a napok ilyen, számával, ilyen. Igen.
Kisrágcsálók 10 millióit fogyasztják el, valami 75 tonna nagyságrendben. Ha ezek a baglyok nem lennének itt, akkor az agrárgazdálkodóknak nagyon veszélyes, az emberi egészségre is veszélyes mérgeket kéne kiszórni.
Igen, hogy megmaradjon a termés.
Igen, és az itthon fészkelő településen is fészkelő 5 bagolyfajnak, ugye ki lehet tenni az erdei füles bagolynak vércseköltőládát, nagyméretű vesszőkosarat, az odúköltőfajoknak, füleskuviknak, kuviknak, macskabagolynak ki lehet tenni különböző típusú mesterséges odukat, a gyöngybaglyók, ezek elsősorban padlásokon, főleg templom toronysüvegekben költenek, van egy speciális gyöngybagoly költőláda, tehát elemi érdekünk az, éves szinten Magyarországon sok milliárd forint megtakarítást jelent, hogyha ezek a baglyok itt vannak a közelünkben, és összeszedik ingyen bérmentve környezeti terhelés nélkül a kisrágcsálókat.
Oké, hát a sűniket meg a denevéreket nem kérdeztük meg.
Jó, azért mert elvoltunk a madarakkal, igen. De szerintem ez nagyon fontos volt, hogyha legközelebb majd akkor arról beszélünk, a sűnikről meg a denevérekről, nagyon jó téma ez is.
Jó, rendben, köszönöm jó. Szépen a lehetőséget.
Mi köszönjük az ismeretterjesztést, nagyon jó volt és hasznos. Köszönjük még egyszer.
Köszönöm, szervusztok.
Szervusz. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőivel beszélgettünk, nem telelő gólyákról, viszont telelő baglyokról.
Viszont és arról, hogy egyik madár sem szorul arra, hogy mi megmentsük bármilyen módon, hagyjuk őket békén, úgy lesznek a legboldogabbak.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.